Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Bódis Kornél, a Magyar Követeléskezelők és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetségének elnöke.
Jó estét kívánok, szervusz Csaba, köszöntöm a kedves hallgatókat.
Szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és szerintem már a tematikus csatorna lévén kedves hallgatóink ki is találták, hogy miről fogunk beszélgetni a következő szűk egy órában, ez pedig a követeléskezelés. Az interjúban, vagy pontosabban a beszélgetés apropóját pedig az adja, hogy uniós irányelv alapján szakmai javaslatot tettetek a kormány asztalára a követeléskezelésről, pontosabban ugye a követeléskezelés hatékonyságának javításáról. Avasd be bennünket, légy olyan kedves a részletekbe.
Igen, ez pontosan így történt. Ennek az előzményét az adja, hogy ez nem a saját fejünkből pattant ki, az Európai Unió már korábban létrehozott, megalkotott egy direktívát, amelynek a célja a nem teljesítő hitelállományok, tehát a problémás bedőlt banki hitelek állományának a csökkentése, illetve annak a megakadályozása, hogy ezek az állományok a jövőben túlzott mértékben felépüljenek, mert ugye ez nem csak költséget jelent a bankoknak, de egy komoly rendszer szintű kockázat is, amit ugye az Európai Unió már jó előre szeretne elkerülni, és ennek érdekében hozta ezt a direktívát, amelynek a nemzeti jogba történő átültetésére, implementációjára az egyes kormányoknak az idei év december végéig szabtak határidőt. És ez a munka most élesbe fordult, ez kezdődött most el.
Mekkora anyagról van szó már, mint ami jogszabályi tervezetet illeti, hogy a teljesen képbe legyünk, és a kedves hallgatók is átérezzék ennek a súlyát?
Ugye ez egy kicsit nehéz terület, hiszen a követeléskezelés fogalmilag nem létezik a magyar jogban. Tehát érinti nyilván a végrehajtási jogot, a pénzügyi jogot, az adatvédelmi kérdéseket, rengeteg jogterületet érint, időnként a PTK, időnként a PP, illetve más jogszabályok perem területeiről kint állnak a követeléskezelők építkezni. Igazából konkrét jogforrásokon kívül a különféle hatóságok ajánlásai azok, amik ezt a tevékenységet szabályozzák. Tehát önálló követeléskezelési törvény nem létezik a magyar jogban, holott a szakmánk és a szövetségünk, a MAKISZ, a Magyar Követeléskezelők Szövetsége sok éve szorgalmazza ennek a törvénynek a megalkotását.
Egységes rendszerben miért volna egyszerűbb a dolgotok, pontosabban ugye magának a problémának a kezelése?
Ugye minden piac akkor működik hatékonyan, hogyha világos, egyértelmű, átlátható szabályok mentén folyik a tevékenység. Kevesebb a félreértelmezési lehetőség, kisebbek a szürke zónák, kevesebb lehetőség nyílik az ilyen határmesdjék megtalálására, kiskapukra. Egy világos, egyértelmű szabályozást szeretnénk.
Egyébként mekkora piacról beszélhetünk, hogyha mondjuk pénzügyi nyelvre lefordítjuk magát a témakört?
Gyakorlatilag a piac hatalmas, és itt van egy kérdés is, amit még ugye az Európai Unió direktívája nem feltétlenül fed le. Ugye ez a direktíva kimondottan a hitelintézetek nem teljesítő állományaira vonatkozik. Ez önmagában is egy óriási állomány. Magyarországon a bedőlt hitelek állománya a 90 napon túli, vagy akár a 90 napon belüli, de késedelmes hitelek állománya nem tér el jelentősen az Európai Unió átlagától. Tehát mondhatjuk, hogy ez annak megfelel. A hazai szektorban ez a folyamat, ez szépen szabályozva van, mármint a nem teljesítő hitelek állománya. Itt nem beszéltünk kiugró állományról. Viszont önmagában ez a kb. 2-4% ugye akkor határozzuk meg ennek a mértékét. Ez azért már akkora volumen, ami mindenképpen odafigyelést igényel, illetve a szabályok, hogyha azok következetesek, átláthatóak, akkor meggátolják azt, hogy mondjuk egy problémás helyzetbe ez túlságosan kiugorjon. Ugye a pénzintézeti állományok mellett beszélhetünk a szolgáltatóknál, távközlés, közműszolgáltatások, mint vízdíjak, gáz, áram, egyebek terén keletkező problémás állományokról is, amik szintén egy óriási területet fednek le, és ennek az átfogó szabályozása könnyen belátható, hogy több ezer milliárdos nagyságrendet jelent.
Tehát akkor elég tekintélyes rendszer szintű kockázatról is lehet elméletileg szó?
Igen, és azt közgazdasági értelemben is mondhatjuk, hogy minden gazdaságban a nem teljesítő állományok, a nem teljesítő portfólióknak a mértéke az egy nemzetgazdasági szintű kérdés, amire minden gazdaságnak figyelnie kell. Hiszen, ha belegondolunk, egy szolgáltató, aki nem látja azt, hogy az ő nem fizető vevői pontosan mekkora veszteséget fognak neki okozni, vagy ezek a veszteségek túlságosan nagy méreteket öltenek, akkor az a szolgáltató kénytelen lesz ennek a veszteségét előbb vagy utóbb beépíteni az árazásába. Tehát a nem teljesítő állományok a teljesítő állományok feltételeit fogják rontani, azokat fogják drágítani. És ugye előbb-utóbb ez vagy inflációban fog jelentkezni, vagy pedig az államháztartás valamelyik sorában, hogyha ez mondjuk egy államilag felügyelt területet érint.
Ezek szerint, hogy jól kiveszem a szavaidból, egymásra ráépülő állományokról beszélünk jelenleg?
Pontosan erről van szó. Tehát ha erre nem figyelünk oda, ez akár még az inflációra is kihathat.
Uniós irányelv van a témakörben. Ez mit jelent? Az Európai Unió részéről van egy egységes szabályozási metodik, vagy pedig rábízza a nemzetállami kérdésként kvázi a magyarországi jogalkotóra a folyamatnak a lezárását, pontosabban az elindítását?
A direktíva meghatároz bizonyos kereteket. Ők szeretnék elhárítani az akadályokat az Európai Unió belső piacán a követelés vásárlók részére történő eladása, értékesítése elől, tehát a belső piacot szeretnék hatékonyabbá tenni. Nyilván ez a szolgáltatók érdekét szolgálja, hiszen ha minél több jelentkező van a problémás állományok megvásárlására, akkor ez megkönnyíti azt, hogy a szolgáltató jó áron, gyorsan, flottul tudjon megszabadulni a problémás állományoktól, és olyan szereplő végezze a lejárt követelések kezelését, akinek ez a szakterülete, tehát ne ott okozzon költséget, ahol nem ez a fő profil. Tehát alapvetően a direktíva ennek ad egy keretrendszert, ezen belül választási lehetőségeket, opciókat is kínál, amelyet az egyes államok nyilván saját jogrendszerükhöz alkalmazkodva bizonyos keretek között saját maguk állíthatnak össze.
Itt a főszereplők a finanszírozás oldalon nézve elsősorban a hitelintézetek lesznek?
A direktíva kimondottan a hitelintézetek által kezelt problémás állományokra vonatkozik, és itt jön a képbe a MAKISZ-nak az álláspontja. Mi a magyar követeléskezelők azt javasoljuk, hogy pont az átláthatóság, az egyértelműség és a tisztaság, tisztánlátás véget egy olyan jogszabály kerüljön megalkotásra, amely valamennyi problémás követelésnek a kezelését egy jogszabályban rendezi. Legyen szó telefonszámláról, gázszámláról, áramszámláról, hiszen ez mindenkinek az érdeke.
Tehát akkor az egységes rendszerbe épülő jogalkotást szorgalmaztok,
igen,
hogy akkor le lehet szögezni még egyszer. Van esetleg valami királyi út, amit láttatok már, hiszen említést nyert, hogy december 29-ig az Európai Unió minden tagállamában erről jogszabályt kell hozni. Esetleg van-e valami olyan terület, amit le lehet kopizni mondjuk más törvényekről, vagy speciális területről beszélünk minden nemzetállam esetében?
Hát beszélhetünk speciális területről. Nyilván vannak olyan országok, Németországban például, ahol van önálló követeléskezelési jogszabály, törvény, de ezeket nyilván nem lehet lemásolni. Bizonyos elveket érdemes megfontolni. Ilyen például az adatkezelésnek a kérdése, ami jelenleg az egyik legnagyobb problémánk. Tehát amikor egy szolgáltató könnyedén tartja az ügyfelével a kapcsolatot telefonon, elektronikus úton, különféle applikációkon keresztül, akkor egy kicsit megnehezíti a dolgunkat, hogy ezeknek az adatoknak az átadása engedményezéskor a GDPR magyar értelmezése szerint nem lehetséges. Például Svédországban az adatkezelés ebben a témában közérdek, hiszen Svédországban felismerték azt, hogy a gazdaságot veszélyezteti a sok nem fizető adós, tehát igenis tessék megteremteni a lehetőséget arra, hogy a hitelező keresse meg a neki tartozó felt, és egyeztessenek. Azért gondoljunk bele, nálunk az ügyfélpanaszok hát olyan 50%-a arról szól, hogy az ügyfelet nem értesítettük arról, hogy neki tartozása keletkezett, miért nem szóltunk neki, és akkor ez őt hátrányosan érinti, hiszen sokan mondjuk csak a végrehajtási eljárás megindításával fizetéslevonásból értesülnek arról, hogy ellen egy végrehajtási eljárás folyik. Igen, erre nagyon sok esetben az a válasz, hogy nem tudtuk elérni őt, hiszen nem kaptunk telefonszámot, e-mailt nem tudunk küldeni, a lakossági lakcímnyilvántartásban fellehető adatán azon a címén nem tartózkodik, hiszen évek óta elköltözött onnan, mondjuk ez egy albérlet volt, az új címét nem jelentette be, és nincs módunk megismerni a valódi címét. Nyilván ilyenkor mit tud tenni a követeléskezelő? Végrehajtási eljárást indít, aminek azért a költségei a többszöröse többször is rúgnak annak, mint hogyha fölhívnánk telefonon, küldenénk egy e-mailt, igen, ez a tarcás így keletkezett, és akkor találjunk valamilyen megoldást. Az estek többségében egyébként találunk is megoldást. Tehát azt gondolom, hogy az emberek részéről is egy jogos igény az, hogy szerezzen tudomást arra, hogy neki lejárt tartozása van, és legyen egy döntési helyzet. Tehát hadd döntse el az ügyfél, hogy igen, ez a tartozás fennáll, ki akarom fizetni, nem akarom kifizetni, vagy szeretném, de nem tudom, mondjanak valamit. Ilyen esetben valamilyen konstrukciót biztos, hogy fogunk tudni találni.
Egyébként ti most teljes egészében a szövetség, tehát a szakmálláspontját képviseltek, vagy pedig már a bankokét is?
A bankszövetséggel szoros egyeztetések történtek, a direktíva és annak a hazai átültetése kapcsán, és nagy titkot azzal nem árulok el, hogy az álláspontjaink döntően fedik egymást, hiszen itt egy közös érdekről beszélünk.
Egyébként a bankszövetségről nagyjából mindenkinek van képe, néhány gondolatot légy szíves oszd meg a Makisról. Kik tartoznak ide, mióta működtök, és hát alapvetően egyébként mire fókuszáltok. Nagyjából ki lehet olvasni nyilván a mozaik szó utáni értelmezésből is, de azért szerintem nem árt egy tágabb definíció is.
A MAKISZ, a Magyar Követeléskezelők és Üzleti Információs Szolgáltatók Szövetsége nagyjából a követeléskezelési piaccal egyidős. 44 tagunk van, és a követelés vásárlással foglalkozó pénzügyi vállalkozások piac méretét tekintve döntő többségét a tagjaink között tudhatjuk. Ez a szövetség egyrészt érdekvédelmi céllal jött létre, annak érdekében, hogy egyfajta szűrőként működjünk. Tehát a piacon a nem kellő hozzáértéssel működő szereplőket kiszűrjük, és a követeléskezelési szakmának a megbecsültségét emeljük. Igazából ez a fő célunk.
Egyébként mekkora biznisz ez, hogyha lefordítjuk a mindennapokra a követeléskezelésnek a menedzselése?
A követeléskezelés nem választható el semmilyen pénzügyi vagy egyéb szolgáltatási értéklánctól. Tehát legyen szó bármilyen szolgáltatásról, ahogy említettem, vízdíj, banki szolgáltatás, leasing szolgáltatás, ennek az értékláncnak a szerves része a késedelmes követelésnek a kezelése. Hiszen hogyha egy szolgáltató nagy volumenben végez szolgáltatást, aminek ellenértéke van, előbb-utóbb lesz olyan ügyfele, aki ennek nem tud határidőben eleget tenni. Nyilván a szolgáltatónak nem ez az alaptevékenysége, ez célszerű olyan szereplőre bízni, aki ehhez ért, aki ebben járatos. És igazából itt jön a mi szerepünk.
Ha még továbbra is a témánál maradunk már, mint a javaslatotoknál, ebben egy fontos elem, hogy az Európai Uniós direktíva vagy irányelvnek a témaköre. Ezek szerint akkor az Európai Unió más döntéshozatalához képest nem is vagyunk annyira fáziskésésben, vagy tehát már mint maga a felismerés, hogy a nem teljesítő hitelek aránya felépülése mekkora problémát okoz, nem egy magyar specifikum?
Ez nem magyar specifikum, mert ugye a COVID, illetve az azt követő időszak eléggé megmutatta, hogy tudnak problémák adódni a hitelezési piacon, hiszen azért sok ember vesztette el a megélhetési forrását, sok ember jövedelme megszűnt, csökkent, és nyilván ez a bankok hitelportfóliójában is látszott, illetve látszódott volna, hogyha nem történnek olyan intézkedések, amelyek az Európai Unió több országában, köztük Magyarországon is megtörtént. Itthon nem nőtt érdemben a nem teljesítő hitelek aránya, ugye ezért köszönhető annak, hogy egyrészt a magyar munkaerőpiac kifejezetten stabilnak mondható, illetve voltak olyan kormányzati intézkedések, amik lássuk be, de megvédték attól a gazdaságot, hogy felépüljenek a nem teljesítő állományok. Ilyen volt például a kamatstop intézménye, ami nyilván egyfelől egy bevétel kiesés a hitelintézeteknek, és előbb-utóbb ezt ki kell vezetni, mert hosszú távon nem fenntartható, de nagyrészt ennek is köszönhető, hogy nem szállt el a nem teljesítő hitelek állománya.
Igen. Folytassak.
Bocsáss, csak hogy kérdeztel az előbb, és erre talán nem válaszoltam, hogy mekkora volumenről beszélünk. Ugye a háztartási késedelmes állomány nagyságrendileg ilyen 120-150 milliárd forintos nagyságrendű. Ez csak a háztartási nem teljesítő. Ennek nagy része ugye a 90 napon belüli, de hát ugye ez változhat.
Hát a stoppos intézményeket nagyjából mindenki ismerekében van, de egyébként a mostani negatív környezet, a recesszió, valamint a magas kamatszint mennyiben játszik közre ebben a projektben?
Mi még nem látjuk, megmondom őszintén. A nem teljesítő állományok talán a vállalati szektorban egy kicsit markánsabban nőnek lassan, de drámai fejleményekre itt sem lehet beszámolni. A lakossági hitelek esetében pedig ugye a kamatstop intézménye az hatékonyan védi a kamatkörnyezet kilengéseitől a lakosságot. Tehát ott nem történtek tömeges bedőlések.
Hát meg tulajdonképpen negatív a hitelkiáramlás mostanában, legalábbis az elmúlt hónapokban valószínűleg ebben a szituációban talán pozitív hozadék, nem?
Nem nő a késedelmes hiteleknek az állománya, ami természetesen jó hír.
Beszéltél a legelső percekben, hogy a mostani szabályozásnak vannak alap problémája, akkor picit erre térjünk vissza. A legnagyobb gondot, tehát az okozza, hogy nincs önálló műfaj, mármint ág.
Igazából azt mondanám, hogy a legnagyobb problémát az adatkezelés körüli helyzet okozza. Tehát amit említettem is korábban, hogy amikor egy követelés csomag előbb vagy utóbb ki kell, hogy kerüljön a szolgáltató könyveiből, hiszen neki nem az a dolga, hogy ő évekig próbálja győzködni az adósát arról, hogy próbáljon valami rendezést kitalálni. Szóval amikor az állományok eladásra kerülnek, ezek általában meghívásos úton, pályázat keretében, nagyon szigorú feltételrendszer mentén kerülnek nemzeti banki engedéllyel rendelkező pénzügyi vállalkozásokhoz. Ennek az aktusnak a folyamatában szükséges az adatoknak az átadása. Hiszen ugye az ügyfelet értesíteni kell, egyrészt kell, másrészt célszerű arról, hogy ez az adósság fennáll, és valamit találjunk ki, oldjuk meg. Ez a mi dolgunk. Na most itt jönnek közbe az adatvédelmi rendelkezések, ami
a megszigorúak, tegyük igen, hozzá, igaz? Igen. Nagyon szigorúak, mármint ugye legalábbis ebben a műfajban.
Igen, ha belegondolsz, akkor amíg te mondjuk egy, és nem akarok cégneveket mondani, nagy távközlési szolgáltató ügyfele vagy, és folyik a szolgáltatás, akkor az applikáción keresztül megkapod a számlát, bármikor le tudod hívni a részletezést, küldenek egy SMS-t, hogy késedelmed van, akár az applikáción keresztül is egy felugró ablakban tudsz csetablakot nyitni, egyeztetni az ügyintézővel, és meg tudod oldani ezt a kérdést. Onnantól kezdve, hogy a szolgáltató felmondja ezt a szerződést, és a késedelmes állományt eladja egy követelésvásárló pénzügyi vállalkozásnak, ez az opció megszűnik. Se e-mail, se SMS, se telefon.
És akkor mit lehet ilyenkor tenni adatvédelem apropóján? Mi az, ami rendelkezésre áll?
Gyakorlatilag a jelenlegi adatvédelmi szabályozás azt engedi, hogy a fizetési meghagyás, illetve a végrehajtási eljárás indításához szükséges alapadatokat átadja a szolgáltató. Egy állandó lakcímet, amit egyébként le lehet kérdezni a központi lakcím nyilvántartásból, a KKH-ból, arra lehet küldeni egy tértivevényes levelet, és akkor az ügyfél vagy ott lakik, és szerencséje van mindkét félnek, mert ez nem csak a követéskezelő érdeke, hanem az ügyfél érdeke is. Tehát egy szerencsés esetben megkapja ezt a levelet, átveszi, és utána megpróbál bejelentkezni. Tehát vegyük észre a különbséget. Applikáció, 2023-at írunk, csetablak, és egy pillanatot visszakerülünk a posta tértvényes levél.
Jó, tehát ha nincs rá meg az alapinformációk, akkor mit tud tenni egy követeléskezelő?
Végrehajtási eljárás kezdeményez. Ez most egy kicsit túlzok szándékosan. Nyilván küldünk egy levelet, amiben részletezzük azt, hogy ez a követelés, ez miből áll össze, hogy tevődik össze, miért keletkezett, küldünk egy csomó nyomtatványt, ennek jelentős részét ugye a Nemzeti Bank is meghatározza, hogy miről kell tájékoztatni, mire kell kitérni, és felajánljuk azt a lehetőséget, hogy valamit találjunk ki. Tehát ugye a mi eszközünk az a részletfizetéssel kombinált kedvezmény. Tehát adott esetben tudunk az összegből is engedni, ha arról van szó, és olyan típusú az úgy nem általánosítanék, illetve jellemzően halasztott fizetést, részletfizetést, kamatkedvezményt, ezeket mind tudjuk biztosítani, ha az ügyféllel tudunk beszélni. Ott reked meg a dolog, hogyha az ügyfél címe nem ismert, vagy egy olyan címet kapunk, ami mondjuk érvénytelen, és a levél áthúzva visszajön a postától. Akkor sok lehetőség nincs.
Hát ha van mögött egy elős állami időzőbetéve kényszer, akkor a végrehajtás simán működhet, vagy nem?
Akkor tud működni a végrehajtás, hogyha vannak adataink, ha tudjuk, hogy ki az ügyfél és hol érhető el. De nem ez a célunk, tehát mi akkor indítunk végrehajtási eljárást, ha már nem maradt más eszköz. Hiszen vegyük észre, amikor mondjuk csak van egy lejárt számla, és az ügyfél betelefonál, érdeklődik, mert megkapta a levelünket, az ügyintéző rövid úton tájékoztatni fogja, hogy ezért áll fenn a tartozás, és egyébként, ha kell, megküldjük a számlamásolatokat, bármi részletezőt, és ezek a lehetőségek a rendezésére. Tehát van egy kommunikáció, az ügyfél információt kap, és döntési helyzetbe hozzuk, hogy akkor szeretné rendezni, hogy szeretné rendezni. Ha nincs kommunikáció, nincs ilyen lehetőség. Akkor indul a végrehajtás. És ugye ennek megvannak a jogszabályban meghatározott költségei. Közjegyzői díj, ugye a fizetési meghagyási eljáráshoz kapcsolódóan, a végrehajtási eljárásnak a számtalan díja, és ezek mind-mind növelik az alapösszeget.
Hát ugye megcsípte a fülemet, hogy azt mondtad, hogy a GDPR ugye nem tiltja, ugye, de hazai értelmezés mégis megnehezíti a munkát. Ez alatt mit lehet érteni? Hát a GDPR is egy nemzetközi szabvány, amit ugye lehet adaptálni a magyar viszonyokra.
A GDPR nem fogalmaz ilyen pontosan. Tehát nem megy le eddig a szintig, hogy amennyiben egy követelést értékesít az XY bank, akkor át kell adnia az adósnak ilyen és ilyen személyes adatát. A GDPR meghatározza azt, hogy a személyes adatok kezelését, hiszen gyors közbevetés, a GDPR nem a követelés kezelésre íródott. A GDPR a személyes adatok védelméről szóló általános iránymutatás, általános jogszabály, amit lehet értelmezni, lehet és kell is értelmezni a követelés kezelésre vonatkozóan. Na most innentől kezdve, ahogy említettem, meghatároz különféle eseteket, hogy lehet a személyes adatokat kezelni. Hozzáérlés alapján, jogszabályi kötelezettség alapján, jogos érdek alapján, és így tovább. 5-6 ilyen eset van. Na most a magyar adatvédelmi szabályozás azt mondja, hogy ezeknek az adatoknak a kezelése jogos érdek alapján lehetséges. Miért? Azért, mert jogszabály nem mondja ezt ki. Ha egy követeléskezelési törvény azt mondja, hogy engedményezés esetén az engedményező, tehát aki eladja a követelést, átadja a személyes adatokat, és nem kell indokolni, hogy miért, mert átadja, így szól a jogszabály, akkor az adatkezelés jogalapja mindjárt a jogszabály alapján történő adatkezelés lesz.
Addig is ebben a szituációban mondjuk az ügyfél, aki jelen esetben az adós, ki tud bújni, nem? Amennyiben végrehajtás nem indul el, mondjuk ez a legutolsó záró gondolat. Igen, vagy sem?
Természetesen, tehát vannak erre szakosodott olyan szakemberek, akik ebben kiváló tippeket tudnak adni, erről szívesen mesélek.
Hát egyre izgalmasabb és forrósodik helyzet, úgyhogy arra biztatom a kedves hallgatóinkat, maradjanak velünk, tartunk most egy pár perces szünetet, mármint ami a beszélgetést illeti, közben jönnek a hírek, utána pedig folytatjuk a nap vendégét, amelynek vendége Bódis Kornél, a Magyar Követeléskezelők és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetségének az elnöke.